Értékmegőrző Szabad Egyetem. Tverdota György előadása. Kosztolányi és József Attila.
Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim! Nem adtam címet, majd egy-két mondat után ki fog derülni, hogy miről beszélek. Amióta az ELTE bölcsészettudományi karán tanítok, mindenfél évben tartottam előadásokat József Attiláról. Úgy döntöttem, hogy a mai alkalommal sem térek el ettől a gyakorlattól. Egy olyan kérdést szeretnék érinteni, és valóban csak érinteni, mert fél óra alatt ennél többre nem vállalkozhatom, amelyről feltételezem, hogy sok hallgatót érdekelhetnek, és amelyről az eddigiekben még soha nem beszéltem sem a rendes egyetemi óráimon, sem másfajta nyilvánosság előtt. Kosztolányi Dezső és József Attila kapcsolatáról szeretném elmondani néhány megfigyelésemet. A téma az utóbbi években eléggé divatossá vált, abban a mértékben, amelyben Kosztolányi jogos rehabilitációja végbe ment. Úgy nőtt a téma iránt az érdeklődés. Mára odáig jutottunk, hogy a két költő összekapcsolása, személyes barátságuk, költői párhuzamaik, alkati rokonságuk evidencia számba megy. Megvallom őszintén, engem kissé zavar ez a nagy harmónia. Nem magát a tényt tagadom, épp csak arra szeretnék figyelmeztetni, hogy a két költő közötti szoros összefüggés képlete a legkevésbé sem magától értetődő, hanem inkább meglepő, magyarázatra szorús, annak a bizonyítékául szolgál, hogy az emberi kapcsolatok útjai kifürkészhetetlenek, nem engedelmeskednek azoknak a leegyszerűsítő szabályoknak, amelyeket az életből a jobb eligazodás elősegítése érdekében kivonunk. Indulásukat két évtized választja el egymástól, egyikük elég jól szituált vidéki polgári értelmiségi családból, másikuk inségben élő külvárosi környezetből származott, egyikük a közéleti aktivitásból egyre inkább kivonta magát, egyfajta szemlélődő művészi magatartást igyekezett életgyakorlatává tenni, a másikuk minthalálig aktív elkötelezett a világ dolgaiba történő beavatkozást vállaló alkotó volt, Kosztolányi ugye homo esztétikus módjára, József Attila homo moralis lényként élt és alkotott. Politikai rokonszenveik tekintetében is ellentétei voltak egymásnak, Kosztolányi jobboldalinak, József Attila baloldalinak vallotta magát. Barátok voltak, sokra értékelték egymás költészetét, a 30-as években folyamatosan és rendszeresen érintkeztek. Igaz, hogy egymás becsülése terén is megállapítható köztük némi aszimetria, mint egy isten, nyilatkozta a fiatal költő a Babits pamfletben idősebb társáról. Tehát költő vonja a sokkal józanabb következtetést a Medvetánc kötet ajánlása során a szerzőre vonatkozólag Kosztolányi. Csak a vak nem látja a szakadékot, amely a két költőt elválasztotta. Volt mit áthidalniuk találkozásaik során. A kérdés tehát inkább így tegyük föl, mi tette lehetővé ennek a szakadéknak az áthidalását, valami nagyon fontosra kell gondolnunk, ami képes volt a különbségeket megszüntetni, vagy legalábbis zárójelbe tenni. Mi lehet fontosabb egy költő számára, mint a nyelvvel szembeni magatartás, mint a nyelv és a költészet egymáshoz való viszonyáról alkotott elképzelés? Az a feltevésem, hogy ez volt az a pont, amelyen a két költő, ha egyet nem is értett teljesen, de egymáshoz sok szempontból nagyon közeli felfogást alakított ki. A továbbiakban erről Kosztolányi Dezső és József Attila nyelv felfogásáról szeretnék beszélni, a nyelv és költészet közötti viszony kérdésében kialakított koncepciójuk összehasonlítására vállalkozom. Éppen mert kulcskérdésről van szó, amely megkülönböztetett figyelmet érdemel, ezt nem lehetséges röviden elintézni. Az adott keretek között az erről adható összképet is csak vázlatosan tekinthetjük át azért, hogy a fókuszt aztán még szűkebbre állíthassuk, és a nyelv és költészet viszonyának kérdéskörében is csak a legérzékenyebb pontra koncentrálhassunk. Mindketten vallották azt a romantikus eredetű elgondolást, amely szerint költészet az emberiség anyanyelve. Kosztolányinál olvassuk, idézem, mi a vers? Az emberiség előbb tudott versben beszélni, mint prózában. Amikor az első ember kinyitott a szemét bölcsőjében, amely az egész földgolyó volt, fölordított azon való ámulatában, hogy erre a világra született, és az indulat, fájdalom, rajongás ütemes szavait bügyögte. Ivadékai csak később tanulták meg a prózát, a vers mindnyájunk anyanyelve. Idáig az idézet, a költészet eredetét tehát az ős állapotú népek körében keresték. Az ősi és a mai nyelvállapot érintkezését lehetségesnek tartották, de közvetlen folytonosságot nem láttak a két véglet között, mivel eszményük és ambíciójuk annak a varázserőnek a birtoklása volt, amelyel az ősi költő és az ősi nyelvállapot rendelkezett, az egyik közvetítő csatornaként saját hivatásukat, a költői alkotó tevékenységet tartották számon. Idézett újra Kosztolányitól, a költészet még ma is atyafiságot tart az ősnépek vallásával, s a költők mestersége egy a varázslók mestersége. Még egy idézet, de nem a költőkről beszélek, írta másút Kosztolányi, a szavak-e vajákosainak mindent szabad, csak csodát műveljenek. József Attila ugyanezt a terminust és annak szinonimáit használja a költő megnevezésére. József Attilától sokkal kevesebb idézete van, mert sokkal kevesebbet nyilatkozott értekező prózában ezekről a kérdésekről, de amit nyilatkozott, annak mindennek nagyon fontos jelentősége van. Azt mondja József Attila, a költő tehát a tudomány álláspontja szerint is vajákos, táltos, bűbájos. Az ősi és modern nyelvállapot birtoklása kapcsán mindkét költő a költészethez kapcsolódva több közvetítő csatornát együtt jelölt meg, mindenekelőtt a gyermek és a költő nyelvhez való viszonyának a rokonságát hangsúlyozták. Idézek, megint Kosztolányitól, minden költő elsősorban a szóvarázsban hisz, a szavak csodatékony, rontó és áldó hatásában, írja Kosztolányi a Gyermek és Költő című írásában, ebben a tekintetben hasonlítanak az ősnépekhez és a gyermekekhez, akik a szavakat még feltétlen valóságnak tekintik, és nem tudnak különbséget tenni a tárgyak és azok nevei között. Amit a költők leírnak, az él pusztán azáltal, hogy leírják. E mágiájuk segítségével kerteket bűvölnek elő a papíron, pedig mindössze néhány virág nevét említik. Ezek a virágok nőnek és illatoznak. Vagy egy másik egy mondat, ugye minden költő gyermek, minden gyermek költő, fogalmazta meg egyszerre is az egyenlet mindkét oldalát Kosztolányi. Másik két közvetítő elem is előfordul Kosztolányi és József Attila írásaiban. Összefüggést állapítottak meg a költő és a mentálisan kóros állapotban lévő lények között. Idézek megint Kosztolányitól, Pythia Apolló jósnője babérleveleket rágott, háromlábú széken kuporgott, gőzökkel kábítatta magát, kezdte az aberrációk felsorolását, amelyek révén a költők ősei ihletet igyekeztek kicsikarni, majd rátért a bakánsnők, az indiai, jávai, ugandai, kongói, stb. Benszülöttek varázslóinak eljárásaira. Folytatom az idézetet, s mindenütt azt tapasztaljuk, folytatta Kosztolányi, hogy ezek a hibbant lények, akik tisztessék, ne essék szólván, a költő ősei szabadulni igyekszenek az értelem ellenőrzésétől, a külső figyelem görcsétől, hogy figyelni tudjanak bensőjükre arra, ami fontos. A negyedik közvetítő csatornát az ősi és a mai nyelvállapot között a civilizált társadalom alsó néprétege jelenti mindkettőjüknél. Itt is fontos egybeeséseket találunk felfogásukban. Híres nyílt levelében Kosztolányi azt veti mellyé a nagy indoeurópai nyelvész szemére, hogy az ő elképzelése szerint, idézem, nincs nyelvünket, nem nincstelen jobbágyaink tartották fenn, akik a 150 éves török hódoltság alatt is hívek maradtak hozzá, nem a kisnemesség, mely a németesítő Habsburgokkal élethalálharcot vívott a magyar iskolákért és a magyar törvénykezésért, nem nyelvújítóink óvták és istápolták ezt a nyelvet, nem ők, akik a népies szavakat fémjelezték és irodalmivá nemesítették, nem is Kazinci, a mi Malherbünk, aki a francia szabadságeszmék miatt 7 évig raboskodott, és nem a mi Litrénk, Cucor Gergely, első nagy szótárunk szerkesztője, egy ágról szakadt földműves fia, akit halálra ítéltek, mert a népért és a nyelvért szállt síkra, aztán kegyelmet kapott, és 6 évig ülte a császári börtönöket. Nem ők olytogatták, dugványozták jobb századokba, nem ők szöktették virágjába és emelték föl az égig ezt a mindig taposott és szent nyelvet, ezt a legdemokratikusabb nyelvet, melyben szenvedő népünk, mint egy megdicsőült, nem és nem, hanem az oligarchák, akik csak németül és franciául tudtak, a főurak, akik agaráztak, a gerinces és nemes grófok, akik Bécsben hajbókoltak a lakályoknak, és Párizsban mulattak nemzetközi szövetségeseikkel, a gazdagokkal. Mintha Kosztolányi visszhangja lenne, József Attila így fogalmazza meg a nép elsőségét a nyelvteremtésben és az ősi nyelvi örökség továbbvitelében, idézem, Ezeresztendős európai létünk, ha érdem, parasztságunk érdem elsősorban. Kitagadhatná, hogy a Dunas-Tisza árterületein konyhalatin nemzet szaladgálna, ha Verbőci politikai nemzete alatt a magyar paraszt elsorvat volna. Ki hazudtolná meg, hogy derék iparosaink, püffek polgáraink, nyugati tudományú tudósaink ma svábul esküdnének pusztaszeren is, ha a magyar paraszt káromkodva és köpködve bár meg nem őrizte volna életünket, idáig az idézet. A József Attila és Kosztolányi között kialakult nyelvészeti eszmecsere felvillantása, mert ez nem volt több, mint felvillantás, alapján kísérletet tehetünk annak a kérdésnek a megválaszolására, amely a jelenlegi kutatást a legjobban foglalkoztatja. Vajon szóba került-e közöttük az a jelenség, amelyet nyelvi megelőzöttségnek nevez a tudomány, és hogyan alakultak nézeteik a nyelv és használója közötti relációról? A kérdést a viszonynak az utóbbi évtizedekben bekövetkezett újszerű elgondolása, az úgynevezett nyelvi fordulat teszi égetően aktuálissá, amely azt a belátást fogalmazza meg, hogy a nyelvnek elsőbsége van a gondolkodással szemben. Nem a gondolat teremti a nyelvet, hanem a nyelv a gondolatot. Kosztolányi nyelvitárgyú publicisztikájában és alkotói gyakorlatában számos kutató ennek a nyelvi fordulatnak a megelőlegzését vélte felismerni, míg József Attila megnyilatkozásai úgy tűnik, ilyen hipotézisre kevésbé adnak alkalmat. A nyelv kérdésében sok lényegi ponton egyetértő két költő között kimutatható eltérés minden esetre, ha van ilyen, elgondolkodható és óvatosságra int. Szegedi Masszák Mihály Kosztolányi monográfusa az író nyelvfelfogását Sartre nevezetes Mi az irodalom című írásban kifejtett koncepcióval szembeállítva jellemzi. Igaza van abban, hogy a francia író egyértelműen elkülönítette a prózát a költészettől, a prózaíró eszköznek tekinti a nyelvet és jeleknek a szavakat, a költő számára viszont a szavak dolgok, idáig az idézet. Szorosan véve abban is igaza van Szegedi Masszáknak, hogy idézem, Kosztolányi másként vélekedett, nem tételezte föl azt, hogy a líra és regény közege lényegesen eltér egymástól, idáig az idézet. A szerző később ehhez még hozzáteszi. Kosztolányi álláspontja abban különbözik Sartre idézett érveitől, hogy nem tesz különbséget költészet és próza között. Ez a szembeállítás azonban megtévesztő. Kosztolányi valóban nem tesz különbséget költészet és művészi próza között, de csak azért, mert a szép prózában is felfedezi a nyelv költői használatát, ő maga így írja a regényeit, minden szó fontos még a regényeiben is, mintha egy vers lenne, úgy írja őket, tehát így könnyű egy közös nevezőre hozni a kettőt, és a saját regényeit és novelláit a lírai költőtől megszokott stiláris műgonddal fogalmazza meg. A monográfus tehát a költészet és a művészi próza közötti szűkebb érvényű ellentétképzés jogos tagadása révén kiiktatja a költői és nem költői nyelv közötti Kosztolányi által sokkal tágabb körben alkalmazott éles különbségtételt, amely pedig az író nyelvről való gondolkodásának a centrumában áll. Mielőtt ezt az opozíciót közelebbről szemügyre vennénk, érdemesnek tartom rámutatni a megkülönböztetési hajlam mentalitásbeli alapjaira. Közismert tény, hogy az író viszonya kortársainak nyelvhasználatához erősen kritikus és polemikus volt. A költő, aki tüntetően és provokatív módon lemondott a világ dolgainak alakításáról, a közügyekbe való jobbító szándékú beleszólásról, szembetűnő élénkséggel, apostoli elszánással vett részt nyelvészeti vitákban, legyen az ellenfél világhírű indoeurópai nyelvész, Antoine Meillé, a nyugat belső munkatársa Schöflin Aladár, vagy egyetemi tanár, mint Nékám Lajos. De olyan cikkeiben is, amelyekben nem nevezett meg ellenfelet, vitapartnert, folyamatosan számolt egy szűkebb kisebbséggel, amely példamutató nyelvi magatartásával tűnik ki, és egy túlnyomó többséggel, amelynek a nyelvhez való viszonya megrovást, vagy legalábbis korholást érdemel. E különbségtétel során az esetek nagy részében csak egy norma betartásához, vagy áthágásához viszonyítva minősítette a nyelvhasználókat, és nem teremtett elvi differenciát a két csoport között. Bárki tartozhatott az egyik vagy másik közösséghez, attól függően, hogy felelősségteljesen vagy közönnyel, illetve könnyelműen bánik a nyelvvel. A normaképzés alkalmattán lehetett szigorú, és ilyenkor az író nem tartózkodott attól, hogy konkrétan is megjelölje, mit tart helytelen vagy rossz nyelvi magatartásnak. Az idegen szavak indokolatlan használata például rendszeres megrovásban részesült a részéről, más nyelvekből a magyarba átkerülő nyelvünk szellemétől, idegen szerkezetek, főleg a germanizmusok, kisebb mértékben a latinizmusok szintén bírálattárgyai voltak. Olykor azonban a normaképzés lazább megengedő formát öltött, Kosztolányi felfedezte a nyelvi lelkiismeret fogalmát, és ez lehetővé tette, hogy a nyelv elleni védkezésben mindenkit elmarasztalhatónak találjon, még saját magával se tegyen kivételt. A különbség így nem a hibát elkövetők és a helyesen eljárók között képződött, hanem olyanok között, akiket kínoz a lelkiismeretük az óhatatlanul elkövetett nyelvi kihágások miatt, és akik minden rossz megfogalmazás szégyenérzet nélkül elbírnak. Idézem, valamennyien védkezünk a nyelv ellen, fontos, hogy ébredezzék régóta szunnyadó nyelvi lelkiismeretünk, és tudjuk, hogy védkezhetünk, idáig az idézet. A normatív szempont érvényesítése érdekében a tőle megszokottól eltérő értelmezésben élt a gyermek-felnőtt ellentéttel is, azt hangoztatva, hogy aki nyelvileg igénytelen, az infantilis, és a nyelvi értelemben vett felnőtt emberek gyámságára szorul. Sőt, még a patológia és a gyógyítás világát is kiaknázta a normaképzés során, idézem, amikor a nyelvalkotó ösztön megbénul, segítségére kell sietni, írta egyik cikkében. A normaképzés számos más változatát felidézhetnénk Kosztolányi írásaiból, de végül csak egy követelményre emlékeztetek. Az író különbséget tett azok között, akik csak használják, és azok között, akik képesek arra, hogy önmagukért szeressék a nyelvet. Felfogását tehát a nyelvhasználat kérdésében rendkívül mély antagonizmus hatotta át. Akinél a polemikus indulat, az opozícióképzés, a duális megosztás ilyen mértékben jelen van, attól nagyon távol áll, hogy a beszélő nyelvhez való viszonyát homogén módon fogja fel. A nyelvi norma megkövetelése az egyetemes elvárhatóság elvi egyenlőséget feltételez a nyelvhasználók között. A törvény alól senki sem kaphat felmentést. A nyelvi demokratizmus álláspontja ez, ami nem jelenti az egykorú nyelvtudomány értékmentes egalitarizmusának az elfogadását, amelyre a Kosztolányi által egyébként igen nagyra becsült Gombot Zoltán adott példát azzal, hogy, idézem, akár a természettudós minden jelenséget tudomásul vesz úgy, ahogy van, semmit se tart se szépnek, se rútnak, se helyesnek, se helytelennek, mert nincs rá föltétlen mértéke. Idáig az idézet. Kosztolányi nyelvi demokratizmusának szélességét mi sem mutatja jobban, mint hogy a parasztok, a csibészek, a kabarék nyelvi kreativitását hajlandó a legmesszebb menőkig elismerni. Védelmébe veszi a dilettáns nyelvészeket, az önkéntes filológusokat, a nyelvtudomány hivatásos művelőivel szemben. Ez állásponton állva ilyen paradox megfogalmazásokat is megenged magának, idézem, kimerészeli azt állítani, hogy nem mindenki nyelvész, hogy nem mindenki született szakember. Csak hogy Kosztolányi álláspontjának van egy ettől teljesen eltérő arculata, s a nyelvi megelőzöttség problémája ezen a térfélen merül föl. Írásaiból ugyanis rekonstruálható a nyelvi produktivitás olyan fajta minősítése, amelyet a demokratikussal ellentétben meritokratikusnak, a teljesítmény alapján álló értékelő eljárásnak nevezhetünk. A nyelvhasználók közötti kompetencia szerinte nem egyenlő módon oszlik meg. A nyelvművelés, nyelvtisztítás, korrekt nyelvi magatartás normájául a mindenkitől elvárható, mert mindenki számára elérhető nyelvhelyesség szolgál. A kompetencia ezzel szemben a nyelvi kreativitás meglététől vagy hiányától erős és hatékony, vagy csökevényes és satnya voltától függ. A beszélő alany nem rendelkezik szabadon ilyen kompetenciák fölött, vagy fel van velük ruházva, vagy meg van tőlük fosztva, vagy hiányuk áldozata, vagy birtoklások kedvezményezettje. Így visszajutottunk ahhoz az alapvető ellentéthez, kategorikus különbséghez, amely Kosztolányi gondolkodásában a költői és nem költői nyelvhasználat között húzódik. A kreativitás elsősorban a költői képesség működtetésében, a nyelv nem természetes használatára való hajlamban és készségben érhető tetten, idézem. Természetes dolog üzleti levelet, adásvételi szerződést, meghagyásokat írni. De verset írni egyáltalán nem természetes dolog. Természetes dolog beszélni, közölni óhajainkat, elmesélni, mi esett meg velünk, itt vagy ott, de szavalni egyáltalán nem természetes dolog. A jó művész így is fogja föl feladatát. Mihely dobogóra lép, megszűnik számára a polgári illem, nem mint társadalmi lény beszél, hanem mint a dionüszoszi mámor rángatottjai, idáig az idézet. A természetes írásban vagy beszédben a nyelv, idézem, csak közlőeszköz. A gyakorlati ember megnyilatkozási módja, aki a szavaknak csak a piaci értéke iránt érdeklődik. Rokonaink, konstatálja a költő, idézem, rokonainak, ugye, ez a nyelv nem az, ami nekem. Ők csak használták. Kértek rajta bort, kenyeret, áldást. Úgy szólván kényükre éltek vele. A költő ezzel szemben a szavak igazi kultuszát űzi, a szavakat magukért szereti. Alakjukat, zenéjüket, hangulattartalmukat bámulja. A költészet a szavak kultúrája. Ez a képlet tehát a költői öncélú és a prózai gyakorlati célú nyelvhasználatot állítja szembe egymással. Az opozíció kiterjesztése során Kosztolányi a korábban már tárgyalt kvázi művészi attitűdökre, a költői hivatás archaikus és személyes életbeli alapjaira, a gyermekre, a neurotikusra, a természeti emberre, vagy ennek a civilizációban megtalálható megfelelőire, a nép alsó rétegeihez tartozó egyénekre támaszkodik. A gyakorlati célú nyelvhasználat az egészséges, civilizált felnőtre, a kreatív költői vagy azzal rokonítható nyelvhasználat pedig a gyermekre, a neurotikusra és az archaikus állapotot őrző alanyokra jellemző. Kosztolányi nyelvfelfogását nem lehet megérteni ennek a dualizmusnak a figyelembevétele nélkül. Ha a nyelvhez való olyan viszonyt, amely közelebbi vagy távolabbi összefüggésbe hozható a nyelvi megelőzöttség gondolatával, a nyelv praktikus célú használatára, a felnőtt egészséges civilizált ember nyelvi magatartásának jellemzésére akarjuk minden óvatosság nélkül kiterjeszteni, könnyen hamis képet nyújtunk Kosztolányi gondolkodásmódjáról. Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy az a formula, amely Kosztolányinál megelőlegzi a nyelvi megelőzöttség koncepcióját, a költői tapasztalatból, mint különös nem természetes nyelvi viselkedésből táplálkozik. Az idézetben, amely a költő saját személyes tapasztalatát rokonai praktikus nyelvhasználatával szembesíti, és amelyben ezt a mondatot olvassuk a nyelvről, de én nem használom, hanem engem használ, az én és az engem nem szingulárisan Kosztolányi Dezsőt, hanem Kosztolányit, a költőt jelöli. Ez világosan kiderül egy másik mondatából, csak az alkotó költő tudja, mennyire mindig a szó az elsődleges, mennyire mindig az előzi meg a még tudat homályában botorkáló gondolatot, vagy egy másik írásában, munkatársunk a nyelv, egyenjogú társszerzőnk. Kié? A költőjé. Egy harmadik helyen a költő, aki alkot, pillanatról pillanatra a maga céljához képest idomítja a nyelvet, de barátságosan, nem ellenkezve vele, gyakran engedve is neki. Ők ketten voltak éppen társszerzők. Végül még egy példa, idézem, néha azonban a költő szeszélyből és játékból egészen a nyelvnek adja át a vezérletet. Ilyenkor próbálgatja hangszerét, új gyakorlatot végez rajta. Ideig az idézet. Annak az írásnak, amelyből a két utolsó mondatot idéztem, az az érdekessége, hogy itt, ezen az egy helyen egyébként a költő példákkal szemlélteti, hogyan is kell értenünk a nyelv vezérletét vagy társszerzőségét. Idézem, ezt a szót vettem föl a földről, emlékezet. És nyaggattam, facsartam, hogy maga a szó érezzen és gondolkozzék helyettem. A példákból az derül ki, hogy Kosztolányi itt az emlékezet szóhoz keresett rímeket. És amint egy másik cikkben írta, a rímre, tehát a nyelvi hangzás felkínálkozó visszhangjaira bízva magát, különböző felismerésekhez jutott el, idézem, keresik a rímet, de nem csak rímeket találnak, egyebet, többet is találnak, közben a kényszer folytán a nyelv meg annyi rejtett értékét, lehetőségét fedezik fel. Tehát a példa nagyon triviális, a rímelés példája arra, hogy a nyelv vezeti tulajdonképpen a költő gondolkodását. Az emlékezett szóra felelő rímek egyfelől fontos tanulságokhoz vezetik, az olvasót is, másfelől azonban józan megvilágításba helyezik azt az első olvasásra nagyon titokzatosnak hangzó tételt, amihez Wittgensteint és sok minden más filozóf is szoktak idézni, hogy a költő nem irányítja a nyelvet, hanem csak elfogadja annak irányítását. Kétségtelen, hogy találunk példát arra Kosztolányinál, hogy a nyelvi megelőzöttség gondolata elszakad a költői tapasztalat körétől, és minden nyelvhasználóra érvényes általánosításként fogalmazódik meg, idézek ilyet, a nyelv az ember vallomása, ez különbözteti meg az állatoktól. Kétségtelen, hogy sok esetben szolgálja őt a nyelv, de sok esetben ő maga szolgálja a nyelvet. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a formula születésének kiinduló pontja a költői tapasztalat volt, és első körben és mindenek előtt a nyelvhez való kreatív viszony körében merült föl Kosztolányiban az, hogy a nyelv a költő egyenrangú munkatársa. És ha a formulát ehhez a speciális tapasztalathoz kötjük, akkor még egy fontos kiegészítést kell tennünk. Kosztolányi ugyanis a rekonstruált álláspontnak a diametrális ellentétét épp ilyen erővel vallja, és ebben nem lát kivetni valót. Ugye ismerős az anekdota, amikor Füst Milán azt mondja Kosztolánynak, hogy Dezső, Dezső, legalább 5 percig tartsák el saját álláspontod mellett. Kosztolányi soha nem tart ki a saját álláspontja mellett, mindig elmondja annak az ellenkezőit is, ugyanazzal a meggyőződéssel. Kosztolányi, igen, na most a költőnek a nyelv a hatalmában van, mondja Kosztolányi egy csomó szövegében, és a nyelv varázserejét kihaknázva hatékonyan befolyásolja a valóságot. A költői magatartásnak ezt az oldalát a gondolatmenet egy korábbi részének, a költőnek, a gyermeknek, a neurotikusnak és a természeti embernek, mint a nyelv ősi és jelenlegi állapota közötti közvetítő csatornáknak a felsorolása során szemléltettük. Most emlékeztetőül csak egy példát idézek újra. Minden költő elsősorban a szóvarázsban hisz, a szavak csodatékony, rontó és áldó hatásában, írja Kosztolányi a gyermek és költő című írásában, ebben a tekintetben hasonlítanak az ősnépekhez és a gyermekekhez, akik a szavakat még feltétlen valóságnak tekintik, és nem tudnak különbséget tenni a tárgyak és azok nevei között. Amit a költők leírnak, az él pusztán azáltal, hogy leírják, e mágiájuk segítségével kerteket bűvölnek elő a papíron, pedig mindössze néhány virág nevét említik, ezek a virágok nőnek és illatoznak. A költő birtokában lévő nyelvvel történő hatékony cselekvés mellett Kosztolányi számos helyen hangsúlyozza a költőnek a nyelv fölött gyakorolt hatalmát is. A budapesti csibésznyelv fejlettségével nem volt megelégedve, és amellett érvelt, hogy meg kell haladnunk a jelenlegi állapotot, amelyet az jellemez, hogy idézem, most a szavak parancsolnak nekünk, és nem mi a szavaknak. Tehát el kéne érni azt, hogy mi parancsoljunk a szavaknak, ezt meg a Kosztolányi mondja. Aki a nyelvművelés elkötelezettje, aki a nyelvtudomány kertészeti ágának szorgos munkatársa, ő a nyelv kertészének tartja magát, aki pajzsal és dárdával harcol a nyelv tisztasága érdekében, aki a fiatal nemzedéket a nyelv kifinomult ízléssel történő használatára kívánja oktatni, aki nyelvészként apostoli feladatokat vállal, és aki még a nyelv Durjának a csúf nevét is dacosan hajlandó magára venni. Ezt a gyakorlatát szükségképpen csak olyan elmélettel alapozhatta meg, amely a nyelvhasználónak a nyelv fölötti szuverenitását feltételez. Idézem, minden művelt nyelvnek akadtak mérnökei, akik a természetnek parancsolni tudtak, Malherbe a szavak zsarnoka nem eredménytelenül küzdött a franciába betolakodott görög és latin kapcsolások ellen. És hogy nem csak a lírikusnak, nem költői nyelvmesteri szerepben való felmutatására gondol Kosztolányi, mutatja egy másik idézet, amelyben kifejezetten az alkotónak a nyelv fölötti uralmát hangsúlyozza, ráadásul a nyelvtudós magatartásával szembeállítva, idézem, ha egy költői lángésznek, mint Victor Hugónak sikerül a nyelvtanra rácsapnia a forradalmi frig süveget, akkor a nyelvtan megváltozik. Tehát a költő uralkodik a nyelv fölött Kosztolányi szerint, minden nyelvi megelőzöttség ellen ide vagy oda. A tudós észleli a szabályt, a lángész szabályát teszi a kivételt, törvényé a rendbontást. Idáig az idézet. Kosztolányi tehát még a költői tapasztalat esetében sem hangsúlyozza egyoldalúan a nyelvi megelőzöttséget. A nyelv és kreatív használója közötti viszony jellemzése során gondosan ügyel a kialakult képlet egyensúlyára, idézem, vajon költője az, aki csak zsarnok a nyelvnek, és nem rabszolgálja is. A költészet veleje, hogy a költő és a nyelv egyenrangú munkatárs, egyenrangú játszótárs, néha az egyik enged, néha a másik. Vajon költője azt kérdezhette volna ugyanilyen joggal, nem kérdezte, aki csak rabszolgálja a nyelvnek, s nem zsarnoka is. József Attiláról idézett jellemzésében nem ragaszkodott az egyensúly megőrzéséhez, a Medvetánc kötet szerzőjének a nyelv fölötti szuverenitását emelte ki erényként, és költői mi voltát bizonyító kritérium gyanánt, idézem, anyagát, a szavakat pedig meg tudja tanítani arra, József Attila, hogy minden esetben kezesen simuljanak szeszélyeihez és hangulat. Mindez azt jelenti, hogy költő, tehát Kosztolányi itt nagyon pozitív értelemben nyilatkozik arról, hogy József Attila képes uralkodni a szavakon. Ez a jellemzés összhangban áll József Attila nyelvfelfogásával. Sokkal kevesebb reflexió maradt ránk a nyelvre vonatkozóan tőle, mint Kosztolányitól, de valószínűleg nem véletlen, hogy ezek között nem találunk olyan megfogalmazást, amely a nyelvnek a beszélővel szembeni fölényét hozná szóba, míg a kreatív nyelvhasználó nyelv fölötti uralmát, a mágikus nyelvhasználat révén a valóságra gyakorolt befolyását, illetve a nyelv eszközjellegét hangsúlyozó megnyilatkozások ismételten előfordulnak, idézem, a költészet a nemzet lelkében ható névvarázs, a költő vajákos, táltos, bűbájos, a magyar szóból finom műszer lett zajtalan sebességű gép, amelyel a mérnöki elme könnyedén alakíthatja fogalmait, nyelvünkkel megmintázhatjuk, mint eszköz, eszközként beszélt József Attila nyelvről, félreértés ne essék, megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját, s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét, alig-alig zizzenő rebbenését. Nincs rá adatunk, hogy ez a hangsúlykülönbség tudatosodott-e bennük, hogy eszmecserék tárgyát képezte a költő a nyelv zsarnoka, a költő a nyelv rabszolgája dilemmája. Könnyen lehet, hogy a dilemmának nem tulajdonítottak túlzottan nagy jelentőséget, mivel ennek mindkét oldala elsődlegesen a költői tapasztalatra vonatkozott, amelyet mindketten élesen elhatároltak a nyelvhez való gyakorlati viszonytól. Mind a nyelv sugallatainak engedelmes elfogadása, mind a nyelv szuverén kreatív használata, a költő nyelvhasználatnak a praktikus nyelvhasználattól való kategorikus eltérését jelentette, és mind Kosztolányi, mind József Attila számára ez a minőségi különbség esett komolyan latba. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Értékmegőrző Szabad Egyetem. Tverdota György előadása, Kosztolányi és József Attila. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadássorozat keretében 2013. április 19-én készült.